Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Műidőnkben. Hogy van ez című műsor keretében, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallják. Aki követ engem a virtuális térben, az tudja, látja már napok óta, hogy jobbal foglalkozom, jobb életével és a mi életünkkel. Gondolkodtam, hogy mi is lenne egy jó téma így ma estére, illetve mi az, amivel foglalkozhatnék, ami voltaképpen a mai időben is nagyon aktuálissá válhat. Szeretem jobb személyét így a Bibliában, az ő életútját, azt, ahogyan kimeri mondani a kimondhatatlant. És így az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt napokban ezen gondolkodtam, és ezt vittem tovább, akár írásban, akár beszédben, hogy jobb hogyan kapcsolódik a mi életünkhöz. Ez lesz a mai témánk, kedves hallgatók, remélem, hogy önök is el tudnak valamit vinni ebből, illetve, hogy önök számára is adhat valamit jobb történetén keresztül az, hogy a mi életünk bizonyos pontjain is el kell érnünk oda, hogy kimerjük mondani a kimondhatatlant, és megmerjük fogalmazni akár saját magunk számára is azt, hogy miről szól az életünk, miről szólnak a gondjaink, a fájdalmaink, a szenvedésünk. Amikor jobb könyvéhez nyúlok, ritkán teszem ezt puszta érdeklődésből. Többnyire már túl vagyok néhány magyarázaton, tanácson, jó szándékú mondaton, amelyek nem értek célba. Van egy pont az életben, amikor a megszokott válaszok elfogynak, és már nem megoldást keresek, hanem szöveget, amely elbírja a kérdéseimet. Jobb könyve ilyen számomra. Nem véd, nem ment fel, és éppen ezért válik lakhatóvá azok számára is, akiknek az élethelyzete kibillent az értelmezhetőségből. A könyv egyik legprovokatívabb állítása már a kerettörténetben megjelenik. Jobb fedhetetlen és igaz, mégis elveszít mindent. Ez a kijelentés szándékosan rombolja le az okokozati teológia alapjait. A hagyományos bölcsességi gondolkodás, mely szerint a jó jutalmat, a rossz büntetést von maga után, így csődöt mond. Nem árnyalódik, nem kivételt kap, hanem összeomlik. A szöveg nem hagy menekülő utat. Ha jobb igaz, akkor a szenvedése nem magyarázható erkölcsi alapon, és ha nem magyarázható, akkor az emberi igazságérzet mélyen sebezhetővé válik. A barátok beszédei ezt a sebezhetőséget próbálják elfedni. Elifáz, Bildád és Szófár különböző hangnemben, de ugyanazt a logikát képviselik. A világ rendben van, tehát jobb nincs rendben. Érvelésük tanulmányozható, mint a teológiai racionalizálás klasszikus példája. Nem gonoszak, nem cinikusak, egyszerűen jobban ragaszkodnak a rendszerhez, mint az emberhez, aki előttük ül. Ez a mozzanat különösen aktuális. Amikor a szenvedő ember története veszélyezteti a világról alkotott képünket, gyakran inkább a történetet korrigáljuk, nem a képet. Jobb válaszai ezzel szemben nyersek, követelőzőek, néhol már-már istenkárumlónak hatnak. Számomra ebben rejlik a könyv egyik legfontosabb tanulsága. A hit nem a helyes mondatok ismétlésében áll, hanem a kapcsolat fenntartásában. Jobb nem hallgat el, nem lép ki, nem fordul el. Perel. A perbeszéd formája a szövegben jogi nyelvet használ. Tanukat, vádlottat, ítéletet emleget. Ez azt sugallja, hogy Jobb komolyan veszi Istent, mint megszólítható, felelősségre vonható másikat. Paradox módon ez a radikális őszintesség mélyebb hitet feltételez, mint a barátok jámbor magyarázatai. Továbbá a hosszú költői dialógus nem visz közelebb a megoldáshoz, inkább elmélyíti a kérdést. Itt válik világossá, hogy a szenvedés nem csupán fizikai vagy érzelmi tapasztalat, hanem hermeneutikai válság. A világ olvashatatlanná válik. Jobb nem csak az kérdezi, miért fáj, hanem azt is, hogyan lehet ebben a világban tovább gondolkodni, beszélni, hinni. Amikor végül Isten megszólal a viharból, a várakozás szinte elviselhetetlenné válik. A válasz, vagy inkább a válasz hiánya sokakat megbotránkoztat. Isten nem igazolja magát, nem magyarázza el jobb szenvedésének okát, és nem tesz erkölcsi mérleget, ehelyett kérdez. A teremtés képeit sorolja, vad és megszelíthetetlen lényeket idéz meg, olyan világot, amely nem az ember köré van rendezve. Ez a beszéd nem relativizálja jobb fájdalmát, hanem elhelyezi egy tágabb valóságban, ahol az ember nem középpont, de nem is mellékszereplő. Itt történik a könyv legfinomabb fordulata. A hangsúly a magyarázatról a jelenlétre kerül át. A miért kérdés nyitva marad, de megszületik egy ki tapasztalata. Jobb a végén nem azt mondja, most már értem, hanem azt, most már látlak. Ez az elmozdulás alapvető. A szenvedés nem oldódik fel, de átalakul a benne való létmódja. Jobb könyve így nem megoldásokat kínál, hanem ellenáll a leegyszerűsítésnek. Nem tanítja, hogyan kell szenvedni, és nem ígéri, hogy minden veszteség visszapótolható. A helyreállítás motivuma a végén nem kompenzáció, hanem kegyelem. Nem logikus következmény, hanem ajándék. Jobb könyve végső soron azt tanítja, hogy a hit nem az érthetőség állapota, hanem a kapcsolat bátorsága. Azé a bátorságé, mely kimondja a fájdalmat, elutasítja a hamis vigaszt, és mégis nyitva hagyja az ajtót a találkozás előtt. Én ezért térek újra és újra vissza hozzá, mert vannak élethelyzetek, ahol nem az a legfontosabb, hogy megértsem, mi történik velem, hanem hogy ne maradjak egyedül benne.
És forrás dús liget, havas csúcs oly ragyogó, csak képzeld el és látod. Tárd ki a fénynek lelket, hogy te is felfedeztest minden csodálatos világot. Minden tár titkot rejt, ott, hol élt már ember, átuk vert és áldott sorsok. Rég volt boldog ősök, és nem csak fényes hősök, névtelen békés dolgos millió. Élet minden, harangot, pénzet, semmit nincsen, a legnagyobb kincs mégis csak tiéd. Ösztön vágy és képzelet, küld, hogy lásd, hogy megismert, azt mi értelemmel tölti meg a létezést. Csak néket őrzi titkát, s ez végtelen nagy gazdagság. Csak tud és akart látni bűvét, varázsát. Vár a messzi ismeretlen, a tudás az mi fölemel. Várjuk rád új és új csodát. Az élet szép, az élet minden, s még létezhet. A földön ember, a lánc, mi egybe köt, nem hullhat szét. Lesz út lélektől lélekig, lesz kinek megtanítsd világot, titkait. Az élet szép, az élet minden, mondhatják, hogy semmid nincsen, a legnagyobb kincs örökké tiéd. Lesz út lélektől lélekig, lesz kinek megtanítsd világot, titkait. Az élet szép, az élet minden, mondhatják, hogy semmid nincsen, a legnagyobb kincs örökké tiéd. A legnagyobb legnagyobb kincs örökké tiéd.
Jobb és a felelősség. Jobb könyvét olvasva egyre kevésbé tudom elkerülni a felelősség kérdését. Nem abban az értelemben, ahogyan azt a barátok felvetik, hogy ki mit rontott el, hanem sokkal zavarba ejtőbb módon. Ki miért marad benne egy olyan világban, amely nem ad elszámolható válaszokat? Jobb felelőssége nem az, hogy magyarázatot gyártson a szenvedésére, hanem hogy ne mondjon le az igazságról, akkor sem, amikor az már nem illeszkedik semmilyen rendszerbe. Ebben az értelemben Jobb nem passzív elszenvedő, hanem aktív résztvevője a saját történetének. Még akkor is, ha ez a részvétel tiltakozás, perlekedés, kiáltás formáját ölti. A felelősség itt nem erkölcsi mérlegelés, hanem egzisztenciális tartás. Jobb nem vállalja magára azt a bűnt, amelyet mások rá akarnak olvasni, csak azért, hogy visszakapja a világ érthetőségét. Inkább vállalja a bizonytalanságot, a rendezetlenséget, sőt, Isten hallgatásának terhét is. Ez számomra különösen fontos mozzanat. Van, amikor az ember legnagyobb felelőssége nem az alkalmazkodás, hanem az ellenállás. Nem a gyors megbékélés, hanem az igazmondás. Még akkor is, ha ez az igazság kényelmetlen, sőt veszélyes. Jobb könyve ezzel az élethez való viszonyunkat is újra rajzolja. Az élet itt nem egy jól strukturált erkölcsi tanulópálya, hanem kiszámíthatatlan, sérülékeny és gyakran igazságtalan tér. Jobb nem kap garanciát arra, hogy ami vele történt, nem történik meg újra. A történet nem zárul le véglegesen, nem válik példázattá abban az értelemben, hogy így működik az élet. Inkább azt sugallja, az élet nem magyarázatra szorul, hanem jelenlétre. Olyan jelenlétre, amely képes elviselni a törést anélkül, hogy azonnal értelmet kényszerítene rá. Ebben a perspektívában a felelősség és az élet összekapcsolódik. Felelősnek lenni annyit jelent, nem egyszerűsítem le a másik történetét, nem zárom le idő előtt a sajátomat, és nem használom Istent arra, hogy elhallgattassam a kérdéseket. Jobb barátai végül nem azért buknak el, mert rosszat mondanak Istenről, hanem mert túl gyorsan, túl magabiztosan beszélnek róla. Jobb ezzel szemben kockáztat. Ki mondja, hogy nem érti, nem fogadja el, nem látja az összefüggést, mégis megszólítja Istent. Ez a kockázat teszi élővé a hitet, és emberivé az életet. Talán ezért érzem úgy, hogy Jobb könyve végső soron a felelősség nyelvét tanítja meg újra és újra. Nem azt, hogy ki miért felelős a történtekért, hanem azt, hogyan lehet felelősen jelen lenni egy olyan életben, amely nem igazolja önmagát. Jobb nem vállal hamis bűnt, de nem mond le a kapcsolatról sem. Nem menti fel magát magyarázatokkal, és nem hárítja át a kérdéseit. Felelőssége abban áll, hogy kitart az igazmondás mellett akkor is, amikor ezért nincs jutalom, és amikor a világrendje nem siet a segítségére. Ez az élet nem válik érthetővé, de lakható marad. Mert van benne valaki, aki nem hallgat el, nem egyszerűsít, és nem adja át a helyét a kész válaszoknak. Ebben az értelemben Jobb nem megoldást hagy ránk, hanem tartást. Annak a felelősségét, hogy emberként jelen maradjunk ott is, ahol az élet nem magyarázható, csak hordozható.
Sötétségben egy fény gyulladt fel, a halál völgyében az élet hangja szól. Hatalmas szabadítót küldött hozzánk, a seregek ura, az örökké való. az uralkodás, az ő vállán nyugszik békessége, napról napra nő.
Megszabadított minden ellenségtől, hogy félelem nélkül szolgáljuk őt.
A neve csodálatos, tanácsadó,
erős Isten,
örökké való
békesség.
És a tehetetlenség. Jobb könyvének egyik legnehezebben elviselhető tapasztalata a tehetetlenség. Nem a fájdalom önmagában, nem is a vesztesség mértéke, hanem az a felismerés, hogy mindaz, ami történt, nem volt kivéthető, nem volt tárgyalható, és utólag sem rendezhető. Jobb nem azért válik kiszolgáltatottá, mert rosszul döntött, hanem mert az élet egyszerűen túllép rajta. Ez a tehetetlenség nem átmeneti állapot a megoldás előtt, hanem önálló tapasztalat, amelyben az ember elveszíti a cselekvés megszokott eszközeit, és mégis benne marad a történetben. A könyv elején Jobb még cselekszik. Áldozatot mutat be, megszólal, reagál. A vesztességek azonban fokozatosan megfosztják ettől a mozgástértől. A test ellen fordul, a környezete elnémul vagy vádlóvá válik, a jövő pedig elképzelhetetlenné. A tehetetlenség itt nem passzivitás, hanem a cselekvés lehetőségének beszűkülése. Jobb nem azért ül a hamuban, mert feladta, hanem mert nincs hova állnia. Ez az állapot különösen nehezen viselhető egy olyan vallási és erkölcsi közegben, ahol a hitet gyakran az aktivitással, a helyes választal azonosítjuk. A barátok beszédei ebben a helyzetben új fényt kapnak. Nem csupán teológiai rendszert védenek, hanem menekülnek a tehetetlenség tapasztalata elől. Szavaik mögött ott munkál a szorongás. Ha Jobb szenvedése ok nélküli, akkor bárki kiszolgáltatottá válhat. Ezért kell cselekvési teret visszacsempézniük a történetbe, még ha bűn formájában is. Ha Jobb felelős, akkor a világ még irányítható. A tehetetlenség így válik elviselhetetlenné, nem csak annak, aki benne él, hanem annak is, aki tanulja. Jobb válaszai azonban nem oldják fel ezt az állapotot. nem talál megoldást, nem fedez fel rejtett hibát, és nem jut el a megnyugtató belátásig. Amit tesz, az látszólag kevés. Beszél. De ebben a beszédben éppen a tehetetlenség válik kimondhatóvá. Jobb nem próbálja visszaszerezni az irányítást, nem épít új narratívát, amelyben ő újra kompetens szereplő lehetne. Ehelyett vállalja azt a kiszolgáltatott pozíciót, ahonnan már csak kérdezni lehet. Ez a vállalás nem gyengeség, hanem bátorság. Annak elismerése, hogy vannak élethelyzetek, ahol az ember nem cselekszik, hanem kitart. Isten megszólalása ebből a szempontból különösen ambivalens. Nem ad jobb kezébe eszközöket, nem tanítja meg, hogyan kerülhette volna a vesztességet, és nem biztosítja arról sem, hogy a jövő kezelhetőbb lesz. A teremtés képe inkább tovább tágítják a tehetetlenség horizontját. A világ nem az emberi kontroll logikája szerint működik. Mégis ebben a beszédben történik valami döntő. Jobb nem kap hatalmat, nem kap megszólítottságot. A tehetetlenség nem szűnik meg, de már nem marad néma. Talán ezért érzem úgy, hogy Jobb könyve nem a cselekvés elvesztéséről, hanem a tehetetlenség elviselhetőségéről is szól. Arról, hogy az életnek vannak olyan szakaszai, ahol nem az a kérdés, mit kell tennem, hanem az, hogyan maradhatok jelen akkor is, amikor nincs mit tenni. Jobb nem szabadul meg a kiszolgáltatottságtól, de nem is tűnik el benne. Számomra a könyv csendes, de radikális állítása az, hogy a tehetetlenség nem zárja ki az emberi méltóságot, sőt, néha éppen ott válik válhatóvá, ahol minden más kapaszkodó megszűnik.
Nem ezt vártad, nem így mondták, mást ígért a szív és mást a szád. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hogy vigye a szél. Homokba írni a bűn, amivel megmántott más, mielőtt megjegyezhetné. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást.
Hogyan tudnák tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami a szíveden ér.
Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hogy vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megmántott más, mielőtt megjegyezhetnél. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást. Oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást.
Öregem, betegem, keserű lett az élet. Elhagytak, itt hagytak, senki ember nem véd meg. Ki segít, ki szeret, ki fogad el még engem. Ki segít, ki szeret, ki talál még jót bennem. Egykor rég, más volt még, volt erőm, álmom, kincsem. Csak a dal, fiatal, vissza út innen nincsen. Ki segít, ki szeret, ki fogad el még engem? Ki segít, ki szeret, ki talál még jót bennem? A magány sebe fáj, ölelő kéz nem gyógyít. Siratom, bánatom, míg a bölcs úr nem szólít. Ő segít, ő szeret, ő fogad el még engem. Ő segít, ő szeret, ő talál még jót bennem. Jézusom, Krisztusom, te maradtál csak nékem. Nem kell más, nincs is más, a te oltalmat kérem.
Jobb és a betegség. Jobb könyvében a betegség nem kísérő jelenség, hanem frontális támadás az emberi létezés ellen. Nem állapot, nem hordozható kereszt, nem lelki tanulópálya, hanem az a pont, ahol a test, mely addig az ember legkézenfekvőbb otthona volt, ellenséges területté válik. A betegség nem egyszerűen fájdalmat okoz, hanem szétveri azt az alapvető bizalmat, hogy az ember legalább a saját testében otthon lehet. Jobb teste nem csak szenved, hanem megszégyenül. A fekélyek, a vakarózás, a hamuban ülés nem puszta díszletek. A betegség itt nyilvános tapasztalat. Jobb nem gyógyulási időt kap, hanem láthatóvá válik abban az állapotban, amelyben az ember a leginkább elrejtőzne. A betegség így nem csak fizikai, hanem társadalmi leépülés is. A test, amely addig tekintét, jelenlétet, hitelességet hordozott, most maga lesz a bizonyíték arra, hogy Jobb valamiért rossz helyre került. A betegség legmélyebb volta azonban nem a fájdalomban van, hanem abban, hogy megszünteti a távolságot az ember és a halál között. Jobb teste folyamatosan jelzi, ez már nem élet a szó megszokott értelmében, hanem egy elhúzódó megszűnés. Az alvás nem pihenés, az ébrenlét nem aktivitás, a jövő nem terv, hanem fenyegetés. A betegség itt nem átmenet, hanem olyan állapot, amelyben az idő maga válik elviselhetetlenné. Ebben a helyzetben különösen kegyetlen minden olyan beszéd, mely a betegséget értelmezni akarja. A barátok szavai nem vigaszt nyújtanak, hanem további erőszakot követnek el. A betegségből tünetet csinálnak, a testből vádiratot. Ha fáj, akkor jelent valamit. Ha jelent valamit, akkor Jobb felelős. Így válik a betegség morális bizonyítékká. Nem a test szenvedése a botrány, hanem az a logika, amely szerint a szenvedőtest mindig magyarázatra szorul, és soha nem lehet egyszerűen csak szenvedőtest. Jobb azonban nem spiritualizálja a betegségét. Nem mondja, hogy megtisztít, nem lát benne rejtett fejlődést, és nem hajlandó hálát találni benne. A teste nem üzenetet közvetít, hanem fáj. Jobb ragaszkodik ehhez a nyers tapasztalathoz. Amikor beszél, nem értelmez, hanem tiltakozik. A betegség elleni lázadás nála nem hitetlenség, hanem az utolsó megmaradt integritás. Annak kimondása, hogy ez nincs rendben. A betegség radikalizálja Jobb Istennel való kapcsolatát is. Már nincs rituálé, nincs közvetítés, nincs higgadság. A test fájdalma áttöri a vallásos nyelv védőrétegeit, és közvetlen, gyakran vádoló beszédet kényszerít ki. Jobb nem azért kiállt Istenhez, mert biztos benne, hogy választ kap, hanem mert a betegségben nincs más megszólítható. Ez a kiáltás nem szép, nem rendezett, és nem is feltétlenül helyes, de valódi. Amikor Isten végül megszólal, feltűnő, hogy nem magyarázza meg a betegséget. Nem mondja, miért kellett a testnek így széthullania, és nem ígéri meg, hogy a betegség logikája érthetővé válik. A gyógyulás sem válik tanúsággá. A betegség nem kap értelmet utólag sem. Ami történik, az inkább az, hogy jobb teste, minden romlottság ellenére, nem lesz többé bizonyíték ellene. A betegség nem az utolsó szó. Számomra Jobb könyve a betegségről azt mondja a lehető legerősebben, nem minden fájdalom hordoz üzenetet, és nem minden betegség kér magyarázatot. Van szenvedés, mely egyszerűen szenvedés, és minden értelmezési kísérlet csak tovább növeli az erőszakot. Jobb nem azért marad hitben, mert megtanul együtt élni a betegségével, hanem mert nem hagyja, hogy a betegsége határozza meg, ki ő. A teste szétesik, a beszéde dühös, a kérdései élesek, de ebben a nyers ellenállásban marad ember. Azt hiszem, ez a könyv egyik legprovokatívabb állítása. A betegség nem nemesít, nem tanít, nem igazol semmit, legfeljebb leleplezi, mennyire kegyetlenek tudunk lenni, amikor értelmet akarunk erőltetni oda, ahol csak fájdalom van.
Öregem, betegem, keserű lett az élet. Elhagytak, itt hagytak, senki ember nem véd meg. Ki segít, ki szeret, ki fogad el még engem? Ki segít, ki szeret, ki talál még jót bennem? Egykor rég, más volt még, volt erőm, álmom, kincsem. Csak a dal, fiatal, visszaút innen nincsen. Ki segít, ki szeret, ki fogad el még engem? Ki segít, ki szeret, ki talál még jót bennem? A magány sebe fáj, ölelő kéz nem gyógyít, sírható. Bánatom, míg a bölcs úr nem szólít. Ő segít, ő szeret, ő fogad el még engem. Ő segít, ő szeret, ő talál még jót bennem. Jézusom, Krisztusom, te maradtál csak nékem. Nem kell más, nincs is más, a te oltalmat kérem.
Jobb és a reménytelenség. Jobb könyvében a reménytelenség nem hirtelen zuhanás, hanem lassú elsötétedés. Nem egyetlen mondatban tör felszínre, hanem rétegről rétegre épül. A veszteség után jön a hallgatás után a magyarázat kudarca, majd annak felismerése, hogy már kérdezni sincs biztos hely. Jobb reménytelensége nem kétségbeesett pánik, hanem kifáradás. Az a pont, ahol az ember már nem vár többé fordulatot, mert a várakozás maga válik elviselhetetlenné. Ez a reménytelenség különösen éles formát ölt jobb szavaiban, amikor a születését átkozza. Nem az élet végét kéri, hanem annak meg nem történtét. Ez a különbség fontos. A reménytelenségét nem az önpusztítás vágya, hanem a történet visszavonásának kívánsága. Jobb nem lát olyan jövőt, amelyhez kapcsolódni tudna, ezért a múltat próbálja kitörölni. Ez a gondolat sokkal radikálisabb, mint a halál utáni vágyakozás, mert azt mondja ki, az életem egészében vált értelmezhetetlenné. A barátok ebben a helyzetben a remény fenntartására törekednek, de nem jobb számára, hanem a világrendje érdekében. Szavaik tele vannak ígérettel, feltételes vigasszal, jövőbeli helyreállítással. Ám ezek az ígéretek nem érnek el jobbhoz, mert nem veszik komolyan a reménytelenség mélységét. A barátok beszédei azt feltételezik, hogy jobb még ugyanabban a térben áll, ahol a jövő tervezhető, de jobb már nem ott van. A reménytelenség lényege éppen az, hogy az idő megszűnik előre haladni, nincs majd, csak egy végtelenített jelen. Jobb szavai ezért gyakran nem is válaszok, hanem határjelzések. Azt mondja el újra és újra, hol nem lát tovább, hol szakad meg a jelentés, hol válik a nyelv is elégtelenné. A reménytelenség itt nem a hit hiánya, hanem a jövő elvesztése. Jobb továbbra is beszél Istenhez, de már nem azért, mert tőle vár valamit, hanem mert nincs más megszólítható. Ez a beszéd nem reményből fakad, hanem hűségből, egy kapcsolat emlékéhez, melynek jelenleg nincs tapintható tartalma. Isten megszólalásából a nézőpontból nem reményt ad vissza, hanem időt. Nem ígér jövőt, nem kínál feloldást, de megtöri a reménytelenség zárt körét. A kérdések, amelyek elhangzanak, nem jobb kilátásait rendezik újra, hanem az időtágasságot állítják helyre. A világ nem szorul bele jobb jelenlegi állapotába. Ez nem igaz abban az értelemben, hogy minden jobb lesz, de abban igen, hogy a reménytelenség nem az utolsó szó. Talán ezért érzem úgy, hogy jobb könyve nem a remény visszaszerzéséről szól, hanem a reménytelenség kimondhatóságáról. Arról, hogy az embernek nem kell előbb reménykednie ahhoz, hogy megszólalhasson, és nem kell jövőt látnia ahhoz, hogy kapcsolatban maradjon. Jobb nem talál új kapaszkodót, nem tanul meg optimistán várni, de nem is némul el. Ebben a makacs megszólalásban, ebben a jövő nélküli hűségben jelenik meg valami törékeny, de valódi. Nem a remény, hanem annak lehetősége, hogy egyszer még visszatérhet. Kedves hallgatók, innen folytatjuk egy hónap múlva, a mi időnkben, hogy van ez című műsorunk keretében. Néhány gondolatot osztottam meg arról, ami lelkemben megfogalmazódott az elmúlt időszakban, amit olvasni is tudnak azok, akik engem követnek, de úgy éreztem, hogy akik meg talán nem vagy nincsenek úgy jelen az internet felületein, hát ha azoknak is segíthet, elgondolkodhat így jobb élete mentén a saját életünk is. Áldott szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!